Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Ma délelőtt az útmutatóból olvasnék fel egy nagyon rövid kis gondolatot az útmutató mai igéjéből, Mózes 5. könyvének a 6. fejezetéből az 5. verset hallgassuk meg fönnállva. Tehát Mózes 5. könyvének 6. fejezetének az 5. verse így hangzik. Szeresd azért a Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, nincs olyan templomba, gyülekezetbe járó ember, aki nem ismerné ezeket a szavakat, amiket ugye Mózes könyvéből ismerhetünk, aztán ami sokféleképpen jön még és köszön vissza az egész Szentírásban, úgy a Ószövetségben, Zsoltárokban, a prófétáknál, illetve köszön vissza később a Új Szövetségben is, amiben tulajdonképpen az Úr világossá teszi azt, hogy milyen viszonyban kell nekünk lenni ő vele. Hogy mi is az, amit ő elvár tőlünk. Szeresd az Uradat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Ugye milyen egyszerűnek tűnő parancsolat ez, amit Isten elénk állít, de hogyha megkérdeznénk, és ugye szoktam mondani, ha itt tartanánk egy közvéleményt, kutatást, hogy mindenkinek el kéne mondani azt, hogy de tulajdonképpen mit is jelentenek ezek a szavak, hogy mit is takarnak ezek a gondolatok, akkor lehet, hogy sokan vakarnánk a fejünket, és megkérdeznénk, hogy jó, hát szeresd az Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Na de ez mit jelent? Mert az ember mindig azon gondolkodik el, hogy akkor, amikor vár tőlünk valamit Isten, ez a hétköznapokban hogyan lehet apró pénzre váltani? Mert hát, ugye sokszor szoktam ezt mondani, hogy édesanyámnak is sokszor mondtam azt, hogy édesanyám, szeretlek, de akkor, amikor valami csintevést csináltam, vagy amikor nem csináltam azt, amit kellett volna, akkor hiába mondtam én neki, hogy jaj, hát mennyire szeretlek, akkor mindig azzal jött, hogy jó, hogy szeretsz, és tudod mondani, na de bizonyíts be, mert könnyű mondani, könnyű dolgokat tenni, de vajon valóban tudjuk-e őt szeretni? Mit is jelent az, hogy mi Isten szeretjük teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből? Hát mit is jelent ez a hétköznapokban? Vagy csak erről beszélni kell? Vagy ezt csak ki kell nyilvánítani, és akkor egyik pillanatról a másikra ez megvalósul, és Isten ezt fogja tudni? Igen, be kell bizonyítani ezt a szeretetet. Hogy lássák, lássa maga Isten, és lássa az az ember, aki körülöttünk van. Éppen az imaórán beszéltünk arról, vagy beszéltem arról az igéről, amikor az Úr Jézus imádkozik azért a tanítványok életében, hogy Uram, nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem tartsd meg őket. Igen, ahogy említettem, sokszor történik az, hogy az ember szeretne elmenekülni. Elmenekülni abból, amiben él, amiben van. Igen, sok hívő ember tapasztalja meg, amikor ennek a világnak a rossz dolgait látja, és azért kerestem a szavakat, mert sokkal erősebb szó jutott eszembe az első gondolatra, de valahogy mégis úgy gondoltam, hogy álljunk meg, és csak mondjuk azt, hogy azok a rossz dolgok, amik ebben a világban vannak, és amelyek megkeserítik az ember életét, olyan sokszor szeretne kimenekülni ebből a világból az ember, és azt mondani, hogy ó, olyan emberekkel együtt élni, vagy olyan közegben élni, ahonnan ezek a dolgok hiányoznak. Hát hogyan is lehetséges ez? Igen, nem könnyű az embernek megélni a hitét ebben a világban. Nem könnyű bebizonyítani, hogy mi szeretjük Istent, mert az Isten szeretete nem szavakban áll. Mert szavakkal mindent sokkal könnyebb megtenni, mint cselekedetekkel. És akkor mit is jelent az, hogy szeresd a te Uradat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből? Mit is jelent az, amikor én ezt kimondom és megvallom? Ugye, milyen nehéz ezt meghatározni? És nagyon sok mindent jelent ez. Nagyon sok mindent lehet ebben a témakörben beszélni, hogy mit is jelent ez. De én ma egyetlen egy dologról szeretnék itt a testvéreknek beszélni, amely egy olyan dologról, amely az előbb felolvasott igeszakaszban ott Máté evangéliumában, a hegyi beszédben többször is elhangzott. És ami én úgy gondolom, hogy Istennél egy nagyon kényes téma, amikor mi erről beszélünk, vagy amikor látja ezeket a dolgokat. Ugye az előbb itt az alamizsnáról, a könyörgésről, a bőtölésről olvastunk az igében, és volt egy szó, ami többször felbukkant ebben a szövegben, és amelyről nem mondhatjuk el, hogy egy pozitív gondolat, sőt, hogyha ezt a szót olvassuk, akkor inkább mindig valami rossz, valami negatív dolog jut az eszünkbe. Ez az egy szó pedig az azt mondja, hogy képmutatók. Többször előjön ez a szó. Akkor, amikor az Istennel való kapcsolatunkat nézzük, amikor kimondjuk azt, hogy szerestem az Urat, az én Istenemet teljes szívemből, teljes lelkemből és minden erőmből, akkor tegyük mellé ezt a szót, hogy képmutató. Miért? Mert jó lenne meggondolni azt, hogy valójában szeretem az Urat teljes szívemből, teljes lelkemből, minden erőmből, vagy megint csak szerepet játszok. Képmutató vagyok. Mert az, amit mondok, azt én magam is érzem azt, hogy vannak hiányosságok. És nem biztos, hogy igazat mondok ezekben a dolgokban. Pedig hányszor tapasztalhatjuk meg, hogy képmutatóvá válik az ember? Mit jelent az, hogy valaki képmutató? Hányszor összesúgnak emberek mögött, és mondják azt, hogy jaj, ne higgyél neki, mert ő csak szerepet játszik. Mert mindig megjátsza magát, mindig valami mást mutat, mint ami ő valójában, és el akarja hitetni az embereket. A körzetben sokszor tapasztalom ezt, amikor a roma testvéreknél járok, vagy a cigány testvéreknél járok, hogy néhányan meg is mondják arról, hogy jaj, vigyázz vele, mert ő csak beszél. Jaj, vigyázz, mert ő nem mond igazat, és egyébként is csak mindig azt fogja majd mondani, amit te szeretnél hallani. Igen, hát mi is sokszor vagyunk ilyenek, hogy olyan dolgokat mondunk, amilyet szeretnének hallani. És olyan dolgokat mondunk az Úrnak is, amitről tudjuk, hogy ő szeretné hallani. De vajon valóságban az van bennünk, amiről beszélünk? És Jézus többször előhozza ezt az ő beszédeiben, a beszélgetéseiben, amikor a zsidókról, vagyis a farizeusokról beszél, hogy képmutató írástudók. Hát mit is jelent az, hogy valaki képmutató? Miért is válik az ember képmutatóvá? Vagy tegyük fel inkább ezt a kérdést, és egy kicsit próbáljuk személyessé tenni ezt az üzenetet, még akkor is, hogyha nem igen szeretjük ezt, de jó lenne, hogyha egy kicsit abban gondolkodnánk, hogy mi az én képmutatásomnak az oka. Miért válik az ember képmutatóvá? És én persze most sok-sok dologról beszélhetnénk a képmutatással kapcsolatban, de én most azzal kapcsolatban szeretném ezt a kérdést föltenni, hogy az Istennel való kapcsolatunknak a képmutatása milyen. Miért is válik az ember képmutatóvá? Hát az egyik dolog, amiért az ember képmutatóvá válhat, az az, hogy szeretné mutatni, hogy ő szereti az Istent teljes szívéből, teljes lelkéből és minden erejéből. Vagyis majd kérdezhetnénk azt, hogy, vagy mondhatjuk azt, hogy miért lesz az ember képmutató, azért, mert szeretné, ha ő is keresztény emberré, vagy Istenhez tartozó emberré válna. Na de hát, ehhez nem kell képmutatás, mondja az ember, hogy Istenhez tartozó könnyen lehet az ember. Könnyen? Könnyen lehetünk Istenhez tartozóak? Hát nem. Még akkor is, amikor Isten igéje arról beszél, és Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltetenek. Hát annyi teher van bennem, annyi fájdalom van bennem, annyiféle dolog bánt engem, hát mit kell tennem? Oda jönni az Úrhoz, és akkor Istenhez tartozóvá leszek. Csak hogy nem ilyen egyszerű a dolog. Nem olyan egyszerű, hogy oda szegődök mellé, és akkor már az övé vagyok. Többször tapasztaltam már meg azt, hogy mentem az úton, és egy kóbor kutya oda szegődött mellém. És követett az úton, jött velem, mellettem jött. És az a kutya nem lett az én kutyám. Pedig ő oda szegődött, én sajnáltam őt. De nem lett az. Tehát mi is járhatunk az Úr mellett, oda szegődhetünk mellé, de ahhoz, hogy hozzátartozók legyünk, ahhoz szükség van az életünkre valaminek, amit az ember nagyon nehezen tud megtenni. És ez nem más, mint a megtérésnek a fontossága. A bűnbánatnak a fontossága, mert addig nem lehetünk az Úré, amíg meg nem valljuk a bűneinket, amíg rá nem jövünk arra, hogy azért vagyunk Istentől idegenek, mert a bűneink elválasztanak tőle. Anélkül nem lehet. És a képmutató ember pedig mit próbál megtenni? Ezt megspórolni. El akarjuk hagyni a szívünknek az Istenhez való megtérését. Nem akarjuk azt, hogy bevalljuk a bűneinket, hogy bűnbánatot tartsunk, hanem oda akarunk csak az Úrhoz járulni. Majd megyünk vele, és akkor olyan lesz, mintha vele járnánk. Hát erről beszél az Isten igéje, amikor valaki képmutató módon gondolja azt, hogy ő majd Istenhez tartozik. Eljátszom az én hitemet, eljátszom azt, hogy én keresztény ember vagyok, és Istenhez tartozom. Ezt lehet jól, vagy lehet rosszul. Egyszer hallottam egy riportot egy színésszel, aki valamiért kérdezték őt, és megkérdezték tőle, hogy mondja már meg, hogy hogyan tud ő azonosulni azokkal a szereplőkkel, vagy azokkal a karakterekkel, amit eljátszik a színházban. És azt mondta, hogy hát vannak bizonyos karakterek, amelyek könnyen mennek. Mert az valahogy közel áll az ő személyiségéhez. Viszont vannak olyanok, amiket csak eljátszik. Mert nem tud vele azonosulni. Nem tudja azt, hogy az milyen lenne igazából. Megpróbálja eljátszani, mert van hozzá képessége, és lehet, hogy nagyon hitelesen tudja előadni, de nincsen magával a karakterrel semmilyen személyes kapcsolata, mert egészen idegen tőle. És így van a hívő életünkkel is. El lehet játszani, hogy mi Istenhez tartozunk, de lehet, hogy mindig idegen marad számomra ez a szerep. Valahogy próbálom, de valahogy érzem, hogy mégsem megy, mert nem belőlem származik. Hány képmutató van? És Jézus nagyon sokszor beszél ezekről az emberekről, akik nagyon szépen tudják eljátszani azt, hogy milyennek kell lenni egy keresztény embernek. Nagyon élethűen mutatják meg mindezeket. Úgy forgolódnak, úgy beszélnek, úgy cselekednek, mindenben megpróbálják fölvenni azt a fajta cselekvést, amit általában a keresztényektől lát, de tulajdonképpen ez nem valóság, hanem csak egy szerep az ő részükről. És miért teszik ezt? Mert szeretnék maguk is elhinni azt, hogy ők az Úrhoz tartoznak. Szeretnénk elhinni azt, hogy de hogy mi szeretjük az Urat teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből. És végén mi is elhisszük, hogy ez így van. És elhiszik ezek az emberek. De minden csak látszat, minden csak szerepjátszás. Mert azt, ami az igazi krisztusi élethez szükséges, a megtérés, a bűneinknek a bevallása, a bűnbánat, ezt nem akarjuk megtenni. És ezért jutunk el oda, hogy szerepet kezdünk játszani. Mi a másik oka, amikor valaki képmutatóvá válik? Azok az emberek, akik szeretnének keresztények maradni. Vannak olyan emberek, akik valamikor megtapasztalták azt, hogy mit is jelent azt, hogy én az Úrhoz tartozom. De valahogy ez megkopott az életükben. Ó, milyen sok dolog koptatja ezeket. Mennyi fájdalom, mennyi keserűség, mennyi olyan esemény van az ember életében, amely megpróbálja őt a Krisztustól egyre távolabb vinni. Igen, megtérés nélkül nem lehetünk keresztény emberek. De a megújulás nélkül pedig nem maradhatunk keresztény emberek. A folyamatos, állandó megújulás nélkül, az Istenhez való ragaszkodás nélkül. Valaki egyszer úgy próbálta magyarázni azt, hogy milyen is az igaz keresztény, vagy honnan is, mit is jelent az igaz keresztény, és azt mondta el, hogy olyan ez, mint a kagyló. Ugye az a kagyló, amitért bizonyos emberek lemennek a mélységbe, sokszor nagyon mélyre, azért, hogy felhozzák a kagylót. Felhozzák, összegyűjtik, de mikor derül ki, hogy ez értékes? Amikor alányulnak egy késsel, megpattintják a kagyló külsejét, és kinyílik. Na akkor dől el, hogy ez értékes vagy értéktelen. Melyik az értékes? Amiben egyszer csak megjelenik az a kis igaz gyöngy, az a kis pici értékes valami. Akkor derül ki az, hogy ez mennyire értékes. És az, amit kinyitunk és hiányzik belőle, annak nincs semmi értelme, azt el lehet dobni. Kívülről ugyanúgy néz ki. Kívülről nem lehet látni, és lemennek érte ezek az emberek, sokszor az életüket is kockáztatva, ugye, hogy kibírják a levegő nélkül, odáig megkeresik, és amikor kijönnek, akkor derül ki, hogy ez értékes-e, vagy értéktelen. Hát ilyen a mi életünk is, ilyen kagyló. kívülről egyforma, de hogy mi van belül, és ez mennyire értékes, az akkor derül ki, amikor ez kinyílik, amikor megmutatjuk a mi bensünket. Igen, nagyon sok keresztény ember van, aki külsőleg mindenben hasonlít a többiekhez. Igenis, teszi azt, amit a többi tesz. Imádkozik, alamizsnátozt, bőtöl, erről beszél itt az Úr Jézus ebben a részben. És elmondja, hogy amikor alamizsnát osztogatok, akkor ne így tegyétek. Mert kívülről úgy tűnik, mintha minden rendben lenne. De a szívükben egészen más dolgok vannak. És hogy akarjuk, vagy miért is van az, hogy az ember egyszer csak elkezd képmutató lenni? Mert elkezd kihűlni a szívünkben valami az Úr felé. Tulajdonképpen, hogy szeresd az Uradat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, ezek már csak szavak maradtak. Mert valami elmúlt. Valahogy elkerültünk, vagy távol kerültünk az isteni szeretettől. És egyre távolabb kerültünk az Úrtól. És hogyan akarjuk kompenzálni? Hát úgy, hogy játsszuk tovább ugyanazt a játékot, vagy tesszük ugyanazokat a dolgokat, mint eddig, csak nincsen benne szív. Jézus a Jelenések könyvében az efézusi gyülekezetnek írja ezeket a szavakat, amikor azt mondja neki, hogy te terhet viseltél, béketűrű vagy, az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el, de van egy mondásom ellened. Teszel te mindent. Minden tökéletesnek tűnik kívülről. De van egy mondásom ellened, és ez pedig az, hogy az első szeretetedet elhagytad. Testvérek, jó megvizsgálni magunkat. Tesszük úgy, ahogy tettük valamikor. Nem tudom, hány éve vagyunk már hívő emberek. 5, 10, 20, 40, 50 éve. És tesszük azt, amit tettünk eddig is. Semmi nem változott. De vajon még ott van az első szeretet a szívünkben? Ott van még az első szeretet a szívünkben? Ki tudjuk még ugyanúgy mondani, hogy Krisztusért mindent kárba tudok, vagy kárnak tudok mondani, és mindent el tudok dobni, vagy ma már lehet, hogy nem vagyok ebben biztos. Mindig olyan kedves nekem vissza gondolni arra bácsira, aki minden egyes alkalommal, amikor bizonyságot kellett tenni, akkor ezzel kezdte a bizonyságot, hogy nagyon szeretem a feleségem. Minden egyes alkalommal, amikor bizonyságot tett, felállt itt a gyülekezetbe, az első mondata mindig ez volt, hogy testvérek, én nagyon szeretem a feleségem. Mi fiatalként mindig mosolyogtunk rajta, még akkor én fiatal voltam itt a gyülekezet, és mindig van, miért kell ezt mindig elmondani, és ma rájöttem arra, hogy igen, ezt el kell mondani. El kell mondani azt, hogy én ma is ugyanúgy szeretem. És el kell mondani azt, hogy igen, én ma is ugyanúgy szeretem az Istent. Vagyis átgondolom, hogy tényleg úgy szeretem, mint akkor, amikor az ő jegyese lettem. Az a bajom veled, hogy az első szeretetedet elhagytad. Vagyis képmutatóvá váltál. De nem csak oka van annak, hogy valaki képmutatóvá válik, hanem van ennek következménye is. Komoly következménye van. Itt az Úr Jézus a hegyi beszédben említi is Azt mondja, hogy bizony mondom néktek, elvették az ő jutalmukat. Hát mi az a jutalom, amit ők elvesznek? Vagy mi az a jutalom, amit mi elveszünk? Hát az, hogy tetszeleghetünk magunknak. Meg lehetünk magunkkal elégedve, hogy tényleg, hát azért még már milyen régóta tesszük azt, amit tesszünk. Hányszor szántuk oda, ott voltam a gyülekezetben, mindig, de jó, tettem dolgokat, bizonyságot tettem. És mi még a jutalom? Hát, hogy az emberek tudják rólam, hogy ez egy becsületes, hívő ember. Igen, megdicsérnek, el is mondják, hogy ez a testvér milyen rendes, becsületes, templomba járó, imádkozó ember. Igen, így vagyok számon tartva a gyülekezetben. Hát ez a jutalom. Ez a jutalom, amit mi nyerhetünk. De mi van utána? Mert nem az a fontos, hogy mit mondanak rólunk az emberek, és nem is az a fontos, hogy mit gondolok én önmagunkról. Mert az az igazság, hogy egy ideig mindenkit félre lehet vezetni. Egy darabig megy, de egy idő után kezdenek rájönni erre. És eszembe jutott az a történet, amikor azt olvassuk, hogy bemegy Mária ott a János evangélium a 12-én, és a drága kenetet rákeni az Úr Jézusra. És emlékezzünk csak, megszólal Júdás, és azt mondja, hogy hát, ezért a drága kenetért hány éhes szájat lehetett volna betölteni. Hány embert lehetett volna ebből jól tartani. És van ennek a történetnek itt, hogy a leírásnak egy nagyon fontos része, amikor János megjegyzi, hogy nem az szegényekre volt neki gondja, hanem arra, hogy az ő nála volt az erszény, és ebből időnként néhány garast, vagy valamennyit elcsend. És miért érdekes ez a történet? Azért, mert azt látjuk, hogy be lehet csapni valameddig embereket, de aztán elkezdik megsejteni, és úgy látjuk, vagy láthatjuk, hogy igenis a tanítványok közül sokan kezdték már látni, hogy hát Júdásnál nincsen minden rendben. Mert kiderülnek a dolgok. Egyszer csak kiderült, és a végén még inkább kiderült, amikor azt olvassuk, hogy 30 ezüstért elárulta az ő mesterét. Tehát kiderült róla, hogy hogyan is áll ő az Úr mellett. Képmutatóvá vált. Egyszer oda ment az Úrhoz. Egyszer teljes szívéből odaadta az életét, és egyszer csak azt látjuk, hogy egyre távolabb és távolabb került, és a végén képes volt 30 ezüstért elárulni a mesterét. Hát kiderült, hogy ő ki is. És kiderült mindenki számára. De nem csak az történik, hogy valaki eljut odáig, vagy meglátják a másik emberben a nyomorúságot, ezt a fajta képmutatást, mert amikor kiderül, az ember azt gondolná, az lenne a legszebb, hogyha amikor kiderül valakiről, akkor legalább megállna és elgondolkodna. De az ördög ezt is kihasználja azért, hogy kavarodások legyenek. Igen, jaj, mert szükség, hogy legyenek megbotránkozások, és ez időnként meg is történik. De jaj annak, aki a botránkozást okozza. Tehát, hogy még az ördög ezen a területen is próbálkozik. Nemhogy valaki rájönne az ő hibájára és megtérne, hanem azt olvassuk, hogy még ezt is kihasználja, hogy az erőtleneket és a gyengéket elvigye. De akkor mi a reménység? Mit kell tennünk? Vagy lehet-e ebben valami változás? Mert nem reménytelen a helyzet az ige szerint. Ott a Jelenések könyvének a második fejezetében Jézus mond egy nagyon fontos, bátorító szót, ami mindent képes megváltoztatni a képmutató embernek az életében. Ez két szó. Térj meg. Térj vissza. Térj vissza az Úrhoz. Ezt nem lehet megtakarítani. Ha érzed azt, hogy eltávolodtál az Istentől, ha úgy érzed, hogy amit teszel, ez nem teljesen őszinte, hogy ki tudod ugyan mondani, és elmondod, hogy szeretem az Urat teljes szívemből, teljes lelkemből és minden erőmből, de érzed benne, hogy itt vannak azért olyan pontok, amelyekben nem tudom mindenütt őszintén mondani. Akkor az Úr azt mondja, hogy fordulj oda hozzám, vald be! Nincsen Istenhez kedves keresztény élet, csak akkor, ha erre képes vagyok. Képes vagyok akkor, amikor először fordulok oda hozzá, és képes vagyok minden nap bevallani az én bűneimet. És még egy dolog álljon előttünk. Azt mondja az Úr, hogy a te atyád, aki titkon van, és aki titkon néz. Nem csak emberek elől nehéz eltitkolni az, hogy milyenek vagyunk valójában. Hát Isten előtt meg aztán végképp nem lehet eltitkolni. Mert ő az, aki titkon van, és aki titkon néz. Nem az a kérdés, hogy mit mondanak rólam az emberek. És nem is az a fontos, hogy mit gondolok magamról, hanem az a fontos, hogy mit mond rólam az Atya. Hogy mit mond rólam az Atya, és mit lát az én életemben. És ez csak akkor derül ki, amikor majd megállunk Isten előtt. Ott minden nap világra kerül. És nekünk pedig egy dolgunk van, hogy szeressük az Urat teljes szívünkkel. Hogy figyeljünk arra, hogy soha ne váljunk képmutatóvá, és mindig legyünk arra képesek, és legyen bennünk alázat arra, hogy mindig meg tudjunk alázkodni és megtérni az Úr előtt, bárhova jutottunk is. És még egy nagyon kis rövid gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Nyáron többször helycín szoktunk nyaralni, és az utóbbi években, amikor a gyerekekkel éjszakai túrára megyünk, mindig mondjuk nekik, hogy figyeljenek, mert olyan dolgot fognak látni, amit ritkán lát az ember. Én is csak helycín szoktam ilyet látni. Amikor az éjszakai túrán felmegyünk a hegyre, és lefelé jövet, mert úgy szoktunk éjszakai túrázni, hogy fölmegyünk, megnézzük a napnyugtát, és aztán elkezdünk lejönni a Hejcei hegyről, és mire leérkezünk, már korom sötét van, hát csak éppen a csillagok, illetve a hold szokott világítani, és ahogy benézzünk a sűrű erdőben, hát ezer számra látunk Szent János bogarat. Gyönyörű, ahogy cikáznak, ahogy jönnek, és én ott láttam először, láttam gyerekkoromban egy Szent János bogarat, de nagyon ritkán, de ott rengeteg látszik. És ez jutott eszembe, hogy milyen is a keresztény ember, hogy milyennek kell lenni a keresztény embernek, mint a Szent János bogárnak. A Szent János bogár nem azért repül fel, hogy világítson, és nem azért van ott is rebdes, hogy lássák, hogy ő világít, hanem ő csak rebdes, és közben világít. Tehát neki nem az a célja, hogy megmutassa magát, de látják. Mindenki látja az ő fényét. És Jézus azt mondja, hogy úgy fényjék a ti világosságotok is, hogy lássák a ti mennyei atyát, lássák a ti életeteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Hát ezt jelenti az, hogy szeretem az Urat teljes szívemből, teljes lelkemből, minden erőmből, hogy világítok. Hogy rá világítok, hogy őt mutatom meg ennek a világnak. És nem azért rebdesek ebben a világban, hogy lássanak engem, hanem hogy lássák az Urat. Azt az Urat, aki megváltott engem, aki hordozza az én erőtlenségemet, és aki napról napra segít a mindennapokban, hogy az életem, a mindennapjaim az ő szeretetében és az ő gondviselésében teljen el. Milyen jó dolog ilyen módon járni az Úr útján, és elhagyni minden képmutatást, hanem teljes szívemből követni az Urat. Én azt kívánom a magam számára is, a testvérek számára is, hogy Isten ezt végezze el bennünk. Ne legyünk képmutatók, ne akarjunk szerepet játszani, viszont vágyakozzunk arra a szentségre, arra a tisztaságra, amit egyedül az Úrtól kaphatunk meg. Legyen miénk ez.